Itthon Erdélyben. Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei székesre kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Nagyernyéhez tartozik. A hozzá legközelebb eső város Marosvásárhely, amelytől 12 kilométerre északkeletre a Tófalvi patak völgyében fekszik. A falut 1322-ben említik először az írások. Innen származik a híres Bercsényi család, udvarházuk és sírboltjuk, a falutól délkeletre a Kápolna dombon áll. A család első ismert őse László, aki II. Lajos udvarnoka volt. 1525-ben Hont és Bars vármegyékben kapott királyi adományként birtokokat. Imre nevű fia Erdélybe költözött, ahol Báthori István és Kristóf kegyeltje és udvarnokaként székes és kendőközségek birtokát kapta örökadományul 1577-ben. Ettől kezdve használták a bercsényiek a székesi előnevet. Református temploma 1819-ben épült, de a faluban egy római katolikus templom is található. A templomok szomszédságában még működik az elemi iskola, ahol meghitt családi környezetben tanulnak a székesi gyermekek. Az utóbbi években nagyon sokan vásároltak telket Székesen, ahol próbálnak egyetértésben élni az őslakósokkal. Itt született Simon Endre festő, grafikus, muzeológus, de szeretettel emlékeznek a helybeliek Márkus Istvánra is, aki az 1990-es marosvásárhelyi etnikai zavargások résztvevője volt.
250 körül van a székes lakosa, amelyből 134-140 református lélek.
Csendes, nyugodt telepes, itt születtem, szerettem, most kezd egy kicsit forgalmasabb lenni, mert hogy aszfalt van.
14 éves koromban sikerült, hogy egy mély rajt befogjak.
Meg lehet élni, jó, nem lehet meggazdagodni, de nem is akarunk, mert úgyse visszük el a pénzt magunkkal.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Bambó Gábor és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csizmadia Ferenc a nevem, református lelkipásztor vagyok Székesen 2021-től.
Hogy került Székesre a tiszteltes úr?
Úgy kerültünk Székesre, hogy mi 2014-ben Marosvásárhelyről mentünk a Bánságba. Ott volt az első szolgálati helyünk. Lugos mellett két faluban, Szapári falva és Nagybodó falva. 7 évig ott voltunk, és a szülőföld az vonzott haza. Feleségem Etédi, én meg székelyföldvári vagyok. Marosvásárhelyen éltünk 11 évet, azelőtt meg Szászrégenben, és nekünk ez volt a vágyunk, hogy visszakerüljünk a szülőföldünkre.
Általában minden lelkésznek a vágya, hogy nagy közösséget pásztoroljon. Ez a székes eléggé kis közösség.
Igen, nem feltétlenül abban gondolkodtunk, hogy nagy gyülekezetbe jöjjünk. Az volt az egyik célunk, hogy a szülőföldön lakjunk, és a másik pedig, hogy egy gyülekezetet pásztoroljunk, hogy kicsi vagy nagy. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő helyen lehet jó munkát végezni, akár sok emberrel, akár kevés emberrel. Én úgy gondolom, hogy azt a minőségi munkát el lehet végezni mind a két helyen. Mivel falusi gyülekezetben voltam, én úgy éreztem, és úgy érzem most is, a falusi emberhez közelebb vagyok, jobban fel tudok szabadulni, és szeretem azt, amikor látom, hogy a falusi élet munkánk nyomán, összefogás nyomán fejlődésnek indul, virágzik, virul. Ez volt a vágyunk, hogy Székesen nem tudtuk, hogy itt mi van, nem hallottunk a faluról azelőtt egyáltalán semmit, nem ismertük, nem úgy jöttünk, hogy na majd itt helyre teszünk dolgokat. Az volt a vágyunk, hogy amit mi tudunk, azt adjuk, és azzal járuljunk hozzá a közösség fejlődéséhez.
Hány református hívet kell pásztorolni, mert római katolikusok is élnek itt. Igen. Székesen?
Olyan 250 körül van a székes lakosa, amelyből 134-140 között variál a református lélek. Van, aki kiköltözik, van, aki beköltözik, ezért nem pontos az adat. 140 körül volna Székesen, és hozzánk tartozik még Székelykál is. Székelykál reformátussága, ahol körülbelül 70-en vannak, annak, hogy hogy összesen 200-210 lelket pásztorolunk reformátusként.
Én úgy tudom, hogy a római katolikus plébános nem a településen lakik.
Nem, Székelykálban lakik, onnan jön ide Székesre. Van egy kis katolikus templom, nem tudom megmondani, hogy hányan vannak katolikusok, mindenképpen van egy kis mag, és itt Székesen mi velük együtt közösen dolgozunk, és közösen járulunk a falu fejlődéséhez.
Milyen közösséget talált, amikor idejött Székesre a tiszteletes úr? Mennyire voltak egyházpártiak, mennyire vallásosak, mennyire érzik magukénak ezt a közösséget?
Eléggé vallásos közösséget találtam, amikor idejöttem. Eléggé egyházpárti közösséget találtam, ugyanis a székesi közösségnek van egy eléggé szép múltja. Én úgy tudom, hogy 30 évre megy vissza ez a múlt, akkor kezdtek el járni hollandok ide a faluba, és így alakult ki egy nem is annyira egyházi, hanem inkább testvértelepülési kapcsolat Holland Dávszen és Székes faluval. Egy néhány emberből álló kis közösség ott Hollandiában elhatározta egyszer, hogy szeretne hozzájárulni a falu fejlődéséhez, és akkor ők elindítottak egy ilyen mozgalmat. Az elején elkezdtek jönni, feltérképezni a helyzetet, azután pedig ruhával, használt butrokkal, vetőmagokkal próbáltak hozzájárulni az emberek megsegítéséhez. Így kialakult egy kis közösség ennek kapcsán. Az egyházzal próbálták a kapcsolatot tartani, és az egyházon keresztül segítették az egész falut. Az elődöm idejében, meg az azelőtti lelkészek tartották a kapcsolatot ezzel a dávszeni közösséggel, és mivel, hogy az egyházon keresztül volt a kapcsolat, akkor eléggé közel kerültek az emberek az egyházhoz, és volt egy kis mag, amikor mi ide kerültünk.
Ez a kapcsolat ma is él?
Ez a kapcsolat sajnos éppen most van azon a ponton, amikor feltesz a kérdést, hogy hogyan tovább, mivel 30 évre nyúlik vissza a kapcsolat, ugye azóta az emberek, a hollandok kiöregedtek, itt is közben történtek változások, az elődöm Bíró László tiszteletes úr, ő elment, és amikor egy lelkészváltás van a faluban, akkor ott azért picit megtorpan a dolog, és a dávszeni közösségben is megtorpant, mivel ott kiöregedtek, 80 év körüliek már az ideutazásokat nem bírják, én más mentalitással, más világképpel jöttem ide, értem a kapcsolatot, értek sok mindent, viszont mivel nem itt éltem, nem voltam benne a kapcsolat kellős közepében, annyira a velejét nem tudtam elfogni, így hát én egy más világképpel jöve, másképpen kezdtem el gondolkozni. Szapári falván, a Bánságban közösséget építettünk, másféleképpen bennem az a kép él, és most így azon a ponton van, hogy megtorpant ez a kapcsolat, nem tudjuk, hogy folytatódni fog, próbáljuk éltetni, keressük a szálakat, amelyen tovább tudunk menni. Az lenne a legjobb, hogyha a holland részről is lenne utánpótlás, fiatalok. Én ezt már felvetettem többször, hogy mi, akik most itt vagyunk, keressük meg azokat a fiatalokat, illetve ők hozzák ide azokat a fiatalokat. Az az érzésünk, hogy ők nem érdekeltek annyira, mint a szüleik, nagyszüleik ebben a kapcsolatban, de meglátjuk, ha van egy modrá, és hogyha ez Istentől van, akkor valószínű, hogy ez tovább fog folytatódni.
Ennek a kapcsolatnak az eredménye miben látszik? Hogyha én most itt végigvonulok a településen, ilyen látványos, kézzelfogható eredménye van ennek a 30 évnek?
Én azt az eredményt látom, hogy azért eléggé egyház közeliek lettek az emberek, tehát egyfajta közösség épült. Én ezt fogalmaznám meg a legnagyszerűbb eredménynek, a legjobb eredménynek ebből a kapcsolatból, mert mindig az a lényeg és az a fontos az egyház számára is, hogy maga fele tudja terelni az embereket, a faluk közösségét. Hogyha végigmegyünk a falon, akkor láthatjuk az aszfaltot is, ez is értelmezésem szerint őnekik köszönhető. Ezzel akartak hozzájárulni, hogy a falu fejlődjön, például Csejden nincs aszfalt, és ott hiányolják is, és ott látszik az, hogy nem volt egy ilyen kapcsolat, vagy nem volt annyira szívügyük a hollandoknak, mint ahogy itt szívügyük volt a falu fejlesztése. Habár sokan vitatják, hogy kimondottan csak a hollandoké, de mindenféleképpen, ha csak ötlet szintén is, de pénzt is fektettek bele, ez is egy eredménye annak. Meg hát az a sok használt ruha, vagy használt bútor, amit hoztak, én úgy gondolom, hogy sokaknak az otthonában ott van még, ezekhez nehezen lehetett volna hozzájutni például. Vagy az embereknek az emlékezetében, az elmúlt évtizedeiben ott élnek az emlékek. meg hát jártak kint Hollandiában az emberek, jöttek, megint mentek, és akkor én úgy gondolom, hogy ez az életszínvonalat csak emelte, akár fizikálisan, akár lelkiekben. Én úgy gondolom, hogy ha van egy ilyen kapcsolat, akkor mindenképpen nyeresség származik belőle.
Említette, hogy összekovácsolódtak a székesiek. Mennyire templomos közösség a reformátusság?
Itt azért lehet beszélgetni erről. Nehéz válaszolni erre. Nem tudom, én is keresem a szavakat, és keresem a gondolatokat ebben a dologban, hiszen lehet beszélni arról is, hogy az ember nem feltétlenül csak székesen, hanem ez így van mindenfele. Én ezt tapasztaltam, bárhol jártam. Sokan azért jönnek el, mert hogy van egy kapcsolat, és akarnak találkozni azokkal az emberekkel, vagy kapnak valamit, és akkor ők úgy érzik, hogy így tudják visszafizetni. Vannak, akik csak azért jönnek, hogy kapjanak valakit. Vannak emberek, akik azért jönnek, mert számukra fontos az Istennel való közösség. Nagyon nehéz ezt így most meglátni, hogy miért jönnek az emberek. Lényeg az, hogy vannak időszakok, amikor megszaporodnak, megnövekszik az Isten tisztelet látogatottsága, és vannak időszakok, amikor ez elmarad. Nem tudjuk megfogalmazni, sejtjük, hogy ezért vagy azért, vagy például akkor is látszik, amikor presbitérium újjáalakulás van, új presbiterek kerülnek be, vannak, akik elmaradnak. Még az ember saját maga sem tudja megfogalmazni most, miért megyek templomba, vagy miért nem megyek. Nem mondhatom, hogy székes nagyon nagy az Isten tiszteletek látogatottsága, ahhoz képest, ahányan vagyunk összesen, én úgy gondolom, hogy egy olyan 10%-a eljön. Vannak időszakok, amikor ugyanazok jönnek el, volt, amikor 7-8-an jöttek el, most 12-13-15. Az új presbiterek, akik újonnan kerültek be, azok járnak, a régebbiek közül is visszajövögetnek, nem annyira. A Covid is nagyon bejátszott nekünk negatívan az Isten tiszteletek látogatottságába is, de a holland kapcsolat megtorpanásában is. Sok összetevő van abban, hogy miért nem jönnek, vagy miért jönnek. Én úgy gondolom, hogy a Covid óta megváltozott az emberekben az egyházhoz való viszonyulás. Online is lehetett hallgatni Isten tiszteleteket, akkor szerintem valami megrostálódott elég jól. És a Covid után, amióta online lehet hallgatni, én azt hiszem, hogy korszakváltás történik a hívő ember életében, az egyház életében. Most éppen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor megváltozik minden. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a jövő. Sok összetevője van ennek.
A tiszteletes úr is tart online Isten tiszteletet is?
Online nem közvetítem. Sokat gondolkoztunk ezen. Én úgy gondolom, hogy elég kicsi közösség vagyunk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk engedni magunknak, viszont minden Isten tiszteletet azért felveszek, és elküldöm oda, ahova kérik. Vannak idős személyek, akik nem tudnak eljönni, el szeretnének, de nem tudnak. Ágyhoz kötöttek, vagy mozgáskorlátozottak, és akkor nekik el szoktam küldeni. Vagy van, aki éppen nem tudott eljönni, és meg szeretni hallgatni, akkor elküldöm annak is.
Amióta itt szolgál a tiszteletes úr, azóta esketést tartott-e?
Igen, tartottam 2 esketést mindenképpen, kereszteltünk is, tehát nem panaszkodom ilyen szempontból, nem sokat. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi a falu, azért én örülök, hogy esketés is volt, keresztelés is volt, temetésről sem panaszkodom, hogy nagyon sok lett volna. Például az idén egy valakit temettem a télen. Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból jól állunk. Növekedett egy néhány lélekszámmal a gyülekezet. Az idén vissza fog esni, mert 3-an kiköltöztek, de valószínűleg egy valaki be fog költözni.
Nagyon sokan választják Székest lakóhelyül. Ők egyházilag is számon vannak tartva.
Ez a legérdekesebb kérdés, mert nem mindenki jelentkezik be, viszont közösséget akarnak, közösségben akarnak élni, és nekünk, az egyháznak ez egy jó kihívás. Én kötelességnek érzem azt, hogy ha valaki beköltözik a faluban, akkor az is a közösségnek a része, megkeressem. És nekem célom ez a dolog, hogy a törzsgyökeres székesiek mellett igazából a beköltözötteket is hívogassam, és egy olyan alternatívát nyújtsak nekik, ahol érezzik azt, hogy ők fontosak. Ugye ez nem csak Székesen gond, hanem mindenfele az a kérdés, hogy vannak a helybéliek, és vannak, akik bejönnek, akik beköltöznek, és itt van egyfajta, vagy ki nem mondott, vagy nem tudatos, de van egyfajta feszültség, hogy a helybéliek könnyen az identitásukat nem adják fel, hagyományaikat nem adják fel, akik jönnek, nem ismerik a hagyományt, szeretnék megismerni, vagy nem fogadják el, és hoznak valami újat, és ebből mindig van egyfajta feszültség. Nekünk, mint egyház, az a kötelességünk is, hogy befogadjuk őket is, a helybélieket is megtartsuk, a hagyományokat is, és valahogy a kettőt egyensúlyozzuk. Ezen törekszünk, ezen gondolkozunk, ezt próbáljuk valahogy megoldani. Mindenképpen mi fontosnak fontosnak tartjuk a beköltözötteket is.
Én nagyon sok településen érzem ugyanezt, de mindig akkor felmerül a kérdés bennem, hogy akkor miért adjuk el idegennek a telket? Hát miért nem adjuk el a rokonnak? És akkor az megismerni az itteni hagyományokat.
Ezt a kérdést talán nem nekem kéne megválaszolni. Lehet, hogy meg kéne kérdezzük a helybélieket, vagy azokat, akik eladták a házakat, konkrétabb választ kapnánk. Ami bennem válaszként így megfogalmazódik erre a kérdésre, mert én is sokat gondolkozom ezen, az az, hogy van egy lakásom, ha én lennék valakinek a helyébe itt, és ott lenne az én házam üresen, akkor én elgondolkoznék azon, hogy ha üresen áll a ház, az egyre jobban rongálódik, ugye, ha nem használódik, az megy tönkre. Most megkapok egy ennyi árat érette, ha most adom el, ha már rongálódott, már kevesebbet kapok, és gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy eladom. Másrészt pedig lehet, hogy nincs már semmi kötődésem ahhoz a faluhoz, és akkor megint eladom. Persze, hogy miért adom el egy jövevénynek, egy idegennek, és miért nem egy rokonnak, ha megkapom a pénzt, akkor eladom. Itt most a pénz körül forog mindenféle, nem így kéne lennie ennek, de sajnos ez határozza meg a világunkat.
És valószínűleg, hogy többet ad az idegen, mint a rokon. Mindig a pénz az, ami motivál bennünket, sajnos.
Nekem is az az elvem, hogy ami van, azt megtartsam, és kevesebb idegen részt engedjek oda bele, mert hát azért én dolgoztam meg, én fejlődtem ide ki, és az én nem csak vagyonom, hanem lelki vagyonom is egy adott ponton, és akkor úgy szeretném, hogyha ez megmaradna gyermekeimnek, unokáimnak, de van, amikor egyszerűen ezt a fajta gondolkodásmódot nem tudjuk megvalósítani. Én is beleütközöm ebbe.
Van sok gyerek?
Amikor megérkeztünk, az volt az első dolgunk, hogy a gyerekeket összeszedtük, és ezen a kis helyen itt meg Kálban 35 gyereket szedtünk össze. Vallásorákat indítottunk el, Kálba kevésbé. Ott, ahol két helyre kell menni, mindig az idő feldarabódik, és egész nehéz. Székesen viszont elindítottuk a vallásorákat, és átlag 15 gyerekkel szombatonként dolgoztunk, aztán beütött egy adott ponton egy krak, amikor gyerekek kezdtek nőni, és már nem felelt meg nekik az, amit nyújtottunk, mert ugye ők kinőtték a vallásorás nyelvezetet, és akkor így megtorpant a gyerekmunka, viszont ezen gondolkoztunk, és próbáltuk megtalálni a módját, és most oda jutottunk, hogy a régi vallásorásaink már a tinik lettek, kis tinik lettek, és szeptember elején kezdtük el újra velük a foglalkozást más formában, ifjúsági munkával. Ugyanúgy, hogy Székes és Kál, 22-en járnak a kis ifire, mind a két helyről, és az az érdekes, a számomra is a legszebb dolog, és nekem ez volt a vágyam, hogy ne külön, hanem együtt. Mert azt láttam eddig, hogy Kál meg Székes valahogy mindig külön gondolkozott, és én nem tudok így gondolkozni, mivel hogy leányegyházközségünk nekem. Nekem az a fontos, hogy ismerjék egyik a másikat. Na most az ifjúsággal úgy néz ki, hogy ez megtörténik. Ők kérték, hogy ne váljunk széjjel, hanem együtt maradjunk. Vallás során pedig ott is vagy 10 járnak még. Akik korábban egészen picik voltak, nem jöttek el, most azok jöttek el. Úgyhogy volna a 35 gyerek szerintem megvan mind a két helyen még mindig. Én szerintem van jövője ennek a közösségnek, hogyha sikerül megtartani őket, rendszeressé tenni az alkalmainkat, valamilyen lelki táplálékot, akár az igéből, akár hagyományainkból nekik nyújtani, én úgy gondolom, hogy ez a falu fejlődni fog, nőni fog.
A közmunkázás még él?
A fogyasztói társadalom az nagyon lerombolta a régi hagyományokat, beleértve a közmunkát is, a kalákát is. Viszont kicsi közösség lévén és nem dicsekedvén jó anyagi helyzettel nem marad más hátra, mint a közmunkát újraéleszteni. Sok nehézség akad ezen a téren, hiszen vannak emberek, akik megértik, hogy másképpen nem fejlődünk, vannak, akik nem értik ezt meg, arra hivatkozva, hogy nekem sok a saját dolgom, másnak nem megyek dolgozni, elég, hogyha el tudom végezni az enyémet. Azt, amit látott, hogy a templom körül, vagy például a temető, vagy a parokia körül rendezettek a dolgok, az azért van, mert akár a régi presbitériumból, ha kevesebben is, de most az új presbitériummal elég sokan szívügyüknek tekintik a közterületeket, és az a jó számomra, mert ez is egy szívem vágya nekem, hogy egy ilyen kicsi helyen ne csak kimondottan egyházban gondolkozunk, hanem az egész faluban. Most elindult egy ilyen folyamat, amikor az egyház köré csoportosult egy jó néhány katolikus, beköltözöttek, idevalósiak, és elkezdtünk nem csak itt a gyülekezet körül, hanem a faluban is itt-ott mozgolodni, akár rendezvényeket szervezni az egész falu számára, akár a közterületeket tisztává tenni, kitakarítani. Ezért látszik az, ami látszik most.
Az egyháznak mennyire van súlya az emberek életében? Gondolok itt olyanra, hogy ha van mondjuk egy kellemetlenkedő embertársunk, akkor az egyháztól elvárják, hogy hatással legyen rá? Vagy ezt a terhet is nem akarjuk az egyházra adni?
Megint nehéz válaszolni erre. Mert ez a gondolat, ez abból fakad, hogy mi az én véleményem, mi az én elképzelésem az egyházról. Valóban falun az a mentalitás áll, hogy mindent az egyháztól, a lelkésztől és a tanítótól várunk el. Hogy ő legyen az, aki nem csak egyházi ügyekben, hanem falu ügyekben is eljárjon, és a véleményét elmondja, és megoldást hozzon. Itt is vannak, akik ugyanezt elvárják, de van, aki nem. Van, aki itt az egyház nem érdekel egyáltalán, nem ad egy banit sem az egyház szavára, és az nem is várja el, hogy az egyház vagy a lelkész valamit is mondjon. Éppen ezért nehéz hallatni a szavunkat, éppen ezért nehéz megoldásokat hozni, mert hogyha próbálunk megoldásokat hozni, akkor vannak, akik azt nem fogadják el, kritizálják. Van, amikor jogos a kritika, be kell valani ezt is, van, amikor nem jogos, ezért nehéz, ezért szép a mi munkánk, ezért érdekes, mert valahogy helyt kell állni, ki kell tartani, meg kell látni, különbséget kell tenni a vélemény között, hogy most ezt miért mondja, igaza van, nincs igaza.
És az az ember, aki esetleg tüske a közösség szemében, az jobban hallgat a lelkészre, mint mondjuk egy falustárs, hogyha szembesíti azzal, hogy nem helyesen jár el?
Megint az a kérdés, hogy például az, aki tüske, az hogyan vélekedik az egyházról. Ha az nem ad egy banit az egyházra, akkor annak az embernek a számára az egyház véleménye abszolút nem érdekes, sőt, akár ellene is fordul, van ilyen példa is. A falu közösségnek a többi tagja hiába is védi az egyházat, az előtt úgysem fog valamit is változni. Most azt az embert valahogy jóra bírni, vagy jobbra bírni, azért nehéz, mert az a kérdés ebben, hogy vajon kire hallgat ő, vagy kitől fogadna el segítséget. Ha valakitől elfogadna, akkor mi ráhagynánk. De ugye azt látjuk, hogy többségében senkitől nem fogad el segítséget, mert ő mindig jobban tud mindent. És sajnos ez egy fajta mentalitás, ami kezd felerősödni a fogyasztói társadalomban, hogy én tudok mindent, magamnak megszereztem ezt és ezt, én oldottam meg, és akkor nekem nem mondja meg senki, hogy én hogy éljek, hogy gondolkozzak, hova menjek, mit csináljak, hova adjak pénzt, vagy adjak-e pénzt. Ez kezd elterjedni, akár itt Székesen, de szerintem mindenfele most.
A parókia szomszédságában itt van a gyönyörű szép református templom. Régi templom?
1818-ban épült. Amellett, hogy egy gyönyörű szép kicsi templom, hát azért ugye az évek folyamán javítgatva volt. Az illések voltak a templom pártfogójuk.
Műemlék templom? Vagy nincs a műemlék listán?
Nincs a műemlék listán.
Hány férőhelyes? Mert kívülről én elég nagy templomnak látom.
Onnan tudom, hogy 150 férőhelyes, hogy a tavaly volt egy nagyobb méretű rendezvényünk, és tele volt a templom, alig volt hely, és valaki megszámolta, hogy hányan vannak benne, és akkor ilyen 150 embert számolt meg. Van két karzata is neki, hogyha azt a két karzatot kihasználnánk, és padokat tennénk, mert egyikben sincs, akkor biztos, hogy lenne egy olyan 170 férőhelyes is, 180, de lent a templom térben 150 férőhelyes.
Orgona szó van az Isten tiszteleteken?
A templom orgonája nem működik, nem tudom mióta. Volt rá próbálkozás megjavítani, sajnos nem jött össze. Van egy holland adományból érkező orgona, sajnos kántorunk nem igazán van. Az elődöm idejében vagy elődöm orgonált, vagy az egyik fia, na most nálunk a családban ilyen nincs. A párom ő énekel, ő vezeti az éneklést énekszóval, de nem tudja kettőt együtt, tehát nincs orgona hang. Szeretnénk. Most ugye modernizálódik a világ, és már van orgona lehetőség lejátszóban, ezt próbáljuk most megvalósítani.
úgy tudom, hogy nincsen déli harangszó. Most, amikor villamosítani lehet a harangokat, miért nincsen, vagy nem is volt soha itt harangszó délben?
Ahonnan mi jöttünk ide-vissza, ott volt déli harangszó, és ez volt az első kérdésem, hogy itt lesz-e, ha nincs, akkor miért nincs, és hogy ha nincs, akkor vezessük-e be. Én azt tapasztaltam az emberek részéről, hogy nem volt régebb, nem ismerik ezt. Illetve régebb, nagyon régebb volt, de hogy egy ideje kimaradt, és most annyira kiment ez a divatból, hogy nem szokták meg, lehet, hogy ez a magyarázatja annak, hogy miért nincs.
De hát fura, amikor magyar vidéken járok, és nem szól a harang, mert tudjuk, hogy miért szól délben a harang.
Próbáltam felvetni, és próbáltam ezt kérni, és megbeszélni. Amikor beleütköztem egyfajta nembem, akkor abba hagytam én is. Viszont most így, ahogy beszélgetünk, lehet, hogy újra fel fogom vetni, mert valóban fura, hogy falu, és nincs déli harang. Amúgy viszont a harangokat automatizáltuk, amióta ide jöttünk, 2022-ben, ha jól emlékszem, és most egyszerűen programozva megy minden, bármikor, amikor kell harangozni, vagy be van programozva, vagy ha nincsen, akkor egy gombnyomásra működik. Tehát ez nem lenne gond a déli harangszó sem, csak itt szerintem hagyomány kérdés inkább.
Van egy melszobor a templom bejárata előtt. Én úgy tudom, hogy a Bercsényi család egy fajsúlyos család volt a székesiek életében.
Nem ástam bele magam ebbe a történetben sem. Azt tudom a szoborról, hogy a holland testvér kapcsolat mellett van egy magyarországi testvér gyülekezet is, Lábatlan, ez Komárom-Esztergom megyében van. Ők támogatták a szobornak a felállítását. Abban az időben, amikor ők éltek, akkor úgy tüntették ki őket, a Bercsényi családot, hogy ezt a vidéket kapta.
De hát egy bizonyítéka annak, hogy az elődöknek az emlékét ilyen formában is próbálják őrizni, vagy tovább örökíteni.
Mindenképpen dicséretes azt, amit az elődöm megvalósított azzal, hogy a szobrot odaállítatta. Elődömet nem ismertem, viszont ahogyan az ő munkáját láttam, azt látom benne, hogy valóban egy méltó emléket szeretett felállítani Székesnek, múltjának és azoknak, akik itt valamit is megvalósítottak. Nem csak a Bercsényi család szobra állít, hanem az Illéseknek is megvan a nyoma, hiszen a templomban az urasztala az ők. Adományuk, a kézimunkák is nagyon-nagyon sok ideig az ők kezük munkáját dicsérte a templomban, viszont már eléggé elkopott és eléggé kifakult, úgyhogy azt most egy ládában őrizzük. Nem csak azokat, hanem azoknak a kézimunkáit és azoknak a falusi néniknek a kézimunkáit, akik írásos varásokkal díszítették a templomot, azokat is egy ládában őrizzük most. Mivel hogy már koptak, kifakultak, és 2022-ben szintén egy néhány néni, főleg Kali Erzsébet tanárnőnek a kezdeményezésével és az ő adományával tulajdonképpen új írásos varottasok kerültek a templom padjaira, meg szószékre, meg mindenfele.
Két gyerekes családapával beszélgetek. Lesz jövő itt Székesen? Vagy ha nőnek a gyerekek, akkor lehet, hogy tovább kell menni? Mert ez a lelkészek sorsa, hogy időnként parókiát cserélnek.
Ez most tőlünk függ, rajtunk áll, múlik. Én úgy gondolom, hogy amennyiben a lelkész, ha azt akarja, hogy ott maradjon, és azt akarja, hogy legyen egy jövője azon a helyen, akkor az úgy is kell munkálkodjon, hogy a faluban is legyen egy közösség, ahova tartozzon, mert én azt hiszem és vallom, hogy közösség nélkül nincs élet. Egy lelkész úgy gondolom, hogy közösség nélkül nem tud meglenni. Gyerekeink számára is fontos az, hogy legyenek barátaik, legyen, akikkel együtt játszodjon együtt, utazgasson, kirándulhasson együtt, nevessenek együtt, csináljanak mindenfélét. De nem csak ez motivál a közösség formálásban, hanem magának a falunak egy jövőt biztosítani. Rajtunk lelkészeken múlik sokszor ez a dolog. Mi rajtunk keretik számon majd azt, hogy itt voltunk, és nem tettünk semmit. Azért egy közösség, amikor kihal, én úgy gondolom, hogy a lelkész munkáját is minősíti. Thank you.
Kaliáron vagyok, székesi lakos, méhészkedéssel foglalkozom, családi vállalkozásként.
Ezt örökölte a szülőktől, vagy ön döntött úgy, hogy legyen sok munkása, és akkor méhészetbe kezdett?
Nem örököltem, ezt 14 éves koromban sajátítottam el, akkor sikerült, hogy először egy méhrajt befogjak. Az egyik idős méhészbácsi, Tőkés Zoltán bácsi segítségével. Az volt az érdekem, hogy saját magam termeljem meg a mézet, mert nagyon szerettem az édességet. Gyerekkoromban nem tudott édesapám annyit vásárolni, mivel akkor jó értéke volt gyerekkoromban a méznek. 80 lej volt egy kiló méz abban az időben. Én pedig nem tudtam másképpen fedezni, csak úgy, hogyha arra gondoltam, hogy én megtermeljem.
De nem félt a mészúrástól?
Nagyon is eldagadtam, nagyon sokszor eldagadtam. Már akkor 9-es koromban, amikor Sárenbergén jártam iskolába, volt olyan alkalom, amikor a szememmel nagyon el voltam dagadva, de mégis úgy mentem iskolába. Gyakran előfordult, hogy megdagadtam, de hát nincsen rózsa tövis nélkül.
Azóta nagyot fejlődött a méhészete, mivel pavilonja is van, vándorol is, több családdal kell gazdálkodni.
Az első családot, tehát rajt egy kosárba fogtam be. 2 évig úgy méhészkedtem, utána kezdtem el, hát ez 1984-ben volt, 87-ig méhkasban tartottam a méheket. Hogy kezdtek gyarapodni, utána sikerült, hogy vegyek egyfajta kaptárt, azt a kiserdélyi kaptárt, amely abban az időben még létezett. Abból beszereztem vagy 10 kaptárt. 5 éven keresztül azzal a kaptártípussal killódtam. Utána pedig egy másik kaptártípust vásároltam, de az sem stász méret volt, úgyhogy elég bonyolult volt az indulás.
Most milyen kaptára van?
Fajta mély kaptárral dolgozok, a 18 keretes fekvő kaptárokkal, amelyeket a vándorláskor használok inkább, mivel hogy többet be tudok rakni az autóba. A kamionban 2 sor van fekvő kaptár, és 2 sor rakodó kaptár.
És most hány család mélye van?
Jelenleg több mint 100 családot teleltem be. Nyáron, amikor rajoznak, még több is van, de hát ilyenkor télire mindig visszacsökken.
Meddig vándorol ezekkel a méhekkel?
11 éve, hogy elkezdtem önállóan vándorolni, azelőtt valakivel közösen vándoroltam, hát az egész országot bejárom.
Nehéz a vándorlás, vagy azért le kell előre jól beszélni, hogy kinek a területére, vagy hova álljunk be, mert nagyon sok méhész bizonyára ugyanarra a területre vágyik.
Ameddig tapasztalatot szerzünk, addig mindig van, amit tanulni. Miután tapasztalatot szereztünk, utána még többet kell, hogy tanuljunk. Saját hibáinkból persze. Volt olyan alkalom, amikor elzavartak, volt olyan alkalom, amikor viszont olyan kollégák segítettek, akiktől nem reméltem. Nagyon jól jött.
Amúgy a méhészek összetartóak, vagy itt is van szakmai féltékenység, hogy azért nem mondok el mindent, hogy hadd tapasztalja meg saját bőrén. Mindenki azt gondolja, hogy maga ellen dolgozik, és akkor ettől ő többet fog eladni a gyűjtésből, mint hogyha segíten a kollégán.
Mindig az ember meg kell találja a hasonló gondolkozású embert, és igazából sok őszinte méhésszel találkoztam, akik szakmai titkokat is elmondtak, akiktől jó dolgokat lehetett tanulni. Én mindig is kerestem azok társaságát, akik őszinték és segítőkészek.
A gazdálkodók beszélnek a vadveszélyről. Az önméhei mennyire vannak veszélybe? Itt medve jár-e, vagy vad támadja az állományt?
Hát a vándorlás alkalmával Maroshévízen voltam egyik pontban, amikor megálltam most a nyár folyamán, akkor sikerült, hogy a röpdeszkákot letépje a medve. Amikor itthon vagyok, akkor itt a területben van drótkerítéssel kerítve, és villanypásztorra. Úgyhogy hála Istennek nem jöttek még a nem várt vendégek.
2024-ben gyűjtöttek a munkásai?
Igen. Ahhoz képest, hogy különösen érdekes év volt ebből a tekintetből, több helyen megfordultam magamat, ebben az évben nem mentem a Kárpátokon túl, hanem itt Erdélybe voltam megállva több helyen.
Értékesítési gondjai vannak, vagy hogyha jó a termék, akkor megveszik az emberek?
Sajnos az történik, hogy a törzsfogyasztók közül sokan kezdenek kihalni. Az idősebb korosztály, akiknek eddig árultam, akik fogyasztottak több mézet. A fiataloknak pedig kevés az ismeretük arról, hogy milyen is a tökéletes, természetes méz.
Általában mit keresnek?
Általában olyan mézet keresnek, amelyik nem kristályosodik meg. Tévesen azt gondolják sokan, hogy az a méz, amely megkristályosodik, az nem természetes. Miután vásároltak egy borkán mézet, beteszik a hűtőszekrénybe, és természetesen a hidegbe nagyon rövid idő után elkezd kristályosodni. Némelyek esetében azt történik, hogy eldobják. holott igazából a természetes méz, amely több virágból gyűjtenek a méhek, az megkristályosodik.
Az, hogy nagyon sok importméz jön be az országba, ez látszik az eladáson? Vagy ha jó a méze, akkor előbb-utóbb vevőre talál?
Ami megtörténik, amit észrevettem, a bevásárlóközpontokban is, és más üzletekben is, hogy az energizántot, vagyis a mesterségesen előállított mézet ugyanazon a polcon árulják. Nagyon kevés árban, ahol a méz van, amely roncsa. Akiknek kevesebb pénzük van, azok inkább azt nézik, hogy mennyi az ára. Sok esetben megfigyeltem, hogy mikor utána nyúlnak a polcra, lássák, hogy ez is méz, a másiknek a méz utánzat, azt már nem is olvassák el, hanem inkább a méz utánzatot veszik.
Meddig lehet ezt csinálni? Vagy ez már egy életforma?
Főállásban vagyok. Itt nem tudom azt megengedni magamnak, hogy csak másodlagos állásban csináljam, mert mindig jelen kell lenni.
Van segítsége, vagy mindent egyedül kell végezzen?
Van segítségem, itt van a feleségem, nagyon jól támogat, az ő segítsége nélkül nem lennénk képesek ezt vinni.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kovács József Lóránt vagyok Székesről.
Mivel telnek a mindennapok? Egy fiatal emberrel beszélgetek.
Állatokkal foglalkozunk, reggelibe van egy pár fejöste, megfejni, kihajtani, kicsi problémás a víz, nehezen kapunk, vannak disznók, van egy pár kecske, jó, lovak, van itt tehendő reggeltől estig.
Van nagy terület is, ami kiszolgálja ezeket az állatokat?
Van saját is, bérelünk is, mikor nem elég a takarmány, veszünk is, ha olyan az esztendő. Az idén elég jó sikerült minden, vettem ki bérbe is területeket, úgyhogy elég jó.
Mivel dolgozza meg? Vannak gépek, vagy állatokkal esetleg? Ez divat még itt Székesen? Állattal megdolgozni a földet?
Én például még az olyan lovakkal, nekem van 5 lovam, 3 nagy, 2 kicsi póni, a kicsi fiamé. Még a lovakkal hordom haza a bálokat, de vannak gépek, traktorok, bálázó, kaszagép, de még a trágyát is lóval hordom. Kis még szoktam, én nap szinten használom a lovakat. És szeretem is, és használom is.
Egy fiatal ember miért gazdálkodik? Mert én azt hallom, hogy a fiatal minden érdekli, csak dolgozni ne kelljen.
Én például nem azért, hogy dolgozni nekem, mert én többet dolgozok, mint egy munkahelyen, 2 annyit is. Én szeretem, én ebbe születtem, ebben nőttem fel, szeretem a kicsi fiam is, feleségem.
Családi örökség is? Tehát már gyerekkorunkban is volt gazdaság?
Igen. Édesapám is avval fogal, a lovak voltak, tehenek voltak, miután sajnos eltávozott már mindjárt 20 éve. Öröklődött, csak akkor folytattam tovább én, és ahogy tudtam, és csinálgattam.
A gazdálkodók segítik egymást alkalomattán, vagy mindenkinek megvan a felszerelése, és akkor végzi a munkát, amikor ideje engedi, vagy éppen szükséges?
Már sajnos nem. Még régebb segítettük egyik a másik, de már nem nagyon. Nincs kivel. Az ilyen fiatalok nem is nagyon gazdáskodnak már itten. Nagyon kevesen.
Mi tartja itt Székesen? Miért jó itt lenni?
Csendes, nyugodt telepes. Itt születtem, szeretem. Most kezd egy kicsit forgalmasabb lenni, mert hogy aszfalt van, de így másképp az elég jól csendes.
Nagyon sokan kiköltöznek Székesre, akik mondjuk nem tőzsgyökeres székesiek. Mennyire találják meg a közös hangot?
Van, akinek nem nagyon tetszik, hogy még állat elmegy az úton, na, de most már falun vagyunk, hát ez természetes kellene legyen, csak már az a baj, hogy már mind kevesebb van. Van, amelyik csak olyan, hogy jön, megy, nem is nagyon ismerjük. Itt lakik, de csak annyi, hogy tudjuk, hogy hol lakik, mert dolgozik, és mi is a műtérünk el vagyunk foglalva, ő is az ő felén, úgyhogy csak épp, hogy köszönünk, oda vagyunk kerül, vagy fele-fele.
Szórakozásra van idő, vagy reggeltől estig, látástól Mikulásig lehet dolgozni, ha akarok?
Ja, meg ilyen nappal is lehet. Hát nagyon nem is vagyunk azok a típus, nem nagyon szoktam, nem nagyon szeretem, de itt van elfoglaltság reggeltől estig, nyáron például, mikor szén a szezon, még éjjel is, főleg a lucernák a téjjel, hogy a nagy melegén ne törjenek, éjjel gerebéjük, bálázzuk. Nem nagyon lehet kapni segítséget, nagy részét egyedül hordtam haza a báláknak.
Ha megfizetni se kapna?
Hát nem, sajnos nem, nincs senki.
Itt a reggel végig vonultunk, éppen egy rádió műsort hallgattunk. Mindig így dolgozik, hogy közben zene megy, rádió műsor megy, hogy ne legyen nagy csendbe?
Hát igen, egy kicsit a zene olyan jól érzést ad. Kicsit más még az embernek, mert vannak még problémái, még elfelejti, még egy kicsit jobb kedve dolgozik.
A szomszédok díjazzák, amikor itt zenél?
Nagyon közel szomszédom nincs is. Nem, gondolom, hogy nem.
Lehet hosszú távon gondolkodni gazdálkodásban és Székesben? Mert sok fiatallal beszélgetve azt mondják, hogy külföldben van a nagy lehetőség, ott van a pénz, de ahogy elnézem, az élete ez a gazdálkodás, tehát én úgy érzem, hogy sok munkával itt is meg lehet élni. Van-e jövő itt Székesen?
Van, és én azt mondom, hogy itt is dolgozni kell, külföldön is dolgozni kell. Az én meglátásom az se élet, hogy menjek külföldre, a családom itten, azért, hogy kicsivel több pénzt keressünk, gyűjtsünk, de végül minek? Én azt mondom, hogy amit az ember szeret, csinálja azt, csak amit nem, azt ne csinálja. Az én meglátásom, én ezt szeretem. Meg lehet persze, hogy meg lehet élni, jó, nem lehet meggazdagodni, de nem is akarunk, mert úgyse visszük el a pénzt magunkkal. Így is, úgy is itt marad.
Lesz, aki tovább vigye ezt a gazdaságot? A gyerek az érdeklődik? Jár az állatok között?
Igen, van 2 fiam, a nagyobbik ő nem annyira, de a kisebbik igen, ő neki is vannak állatjai, vannak 2 kicsi póni, ő nap mint nap velem van a traktorban, ilyen nap, ő nagyon. A nagy is besegít, de ő nem annyira van oda. A kicsi az éjjel nap az velem van. Ha megyek szekkére, traktor, az non-stop velem van.
Ez melengeti az ember lelkét, gondolom.
Hát igen, azért is próbáltam még fejleszteni, és még csinálgatni, mert ha őtet is érdekli, szereti, akkor mikor nő, legyen könnyebb neki bár.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros-megyei Székesen készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Szász Lajos tanácsossal, Szabó Éva tanítónővel, Márkos Mónika Piroska óvónővel, Kali Erzsébet nyugalmazott iskolaigazgatóval, Kali Gyula nyugalmazott állategészségügyi technikussal és Orbán Lehel fiatal gazdálkodóval még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.